A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Kecskés András, egyetemi tanár, közgazdász, és hát ahogy ígértem a műsor első részének utolsó perceiben, akkor összeillesztjük a tortát. Ahogy kivettem a szavaidból, azt mondtad, hogy az inflációnak különböző bástyái vannak, és hát felsoroltál egy néhány tényezőt, ezeken úgyból talán végig lehet futni. Említetted a forint árfolyamának az alakulását, amely egy kockázati sztori, tekintettel arra, hogy a szomszédban háború zajlik, az energiaárak alakulása, drágán szerezzük be a kőolajat, ráadásul amerikai dollárban, aminek az árfolyama még ugye erősödött is az elmúlt időszakban, és akkor még említetted itt a gazdaságok túlfűtöttségét, mármint a jegybanki politikának az egyenes következménye. Van-e még valami szeret ennek a tortának, ami úgy feltétlenül ide kívánkozik?
Hát Magyarországon én feltétlenül ide sorolom a pszichológiai tényezőket, vagyis és ugye sokszor ez a legerősebb tényező, tehát ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Nagyon érdekes, hogy sikkesen például a magas közgazdasági iskolákban úgy lesöprik a zakójuknak a gallériáról a piacok technikai elemzését és a pszichológiai faktorok mérését, de hát könyörgöm, félünk a fizetőeszközünktől, félünk a forinttól. Tehát nézzük meg mondjuk az ingatlan piacot, annak ellenére, hogy minden körülmény az ingatlan ár esés felé haladna, hiszen megnövekedtek a forrásoknak a költségei.
Igen, hát bocsáss meg, hogy megszakítalak, hát akkor ezt a dilemmát oldjuk föl, hogy látod egyébként, hogy elméletileg ugye, amikor mégiscsak egy moderáltabb gazdasági növekedés van, és mással, mint hogy az infláció jövedelmek részét elviszi, összekkel picikét húzni, anadaxia, stb. És a kilátású sem túl bizatiak a orosz-ukrán háború miatt, az ingatlan piacon semmi sem érződik, sőt.
Igazából az ingatlan piacon már évek óta mindenki csökkenést vár, de én abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy egy olyan család sarja vagyok, ami bár ugye régi magyar nemesi hát előzményekkel bír, a család egyik része Szlovákiába származott. Engem húsvétkor meglátogattak a szlovákiai rokonok, és arról számoltak be, hogy a pozsonyi ingatlanpiacon sokkal magasabbak az árak, mint a magyar ingatlanpiacon. Tehát Pozsonyban a budapesti ingatlan árak jelenleg olcsónak számítanak. Ezt csak azért mondom zárójelben.
Hát jó, mondjuk tegyük hozzá, egy Pozsony az talán mindig is túlértékelt, volt legalábbis az elmúlt 20 év leforgása ott is.
Igen, de ha Kassát vetjük össze Debrecennel,
az más
vagy bárhova megyünk, tulajdonképpen Szlovákia van följebb árazva, de ez igaz Lengyelországba is, Bécsre is, hogy nem Berlinre, hát abszolút igaz. Mit akarok ezzel mondani, hogy ha összeszedjük ezeket a tényezőket, hogy mi az, ami a magyar ingatlan piacon árfolyam esés prognózisához vezetne, azok a kézzelfogható reál gazdasági körülmények. Növekednek a hiteleknek a költségei. Tehát ugye tulajdonképpen 8% körüli költség és a 10% feletti költségek felé tartó hitelkörnyezetben meggondolja egy ember, hogy mikor vesz ingatlant, vesz-e egyáltalán ingatlant.
Azért tegyük hozzá, hogy ez emelkedő kamatszint, ami az elmúlt 3-4 év leforgása alatt tükröződik a magyar gazdaságban, azért az átjött és drágul a finanszírozás mindenütt.
Abszolút, de ha most ugye arról beszéltünk, hogy ezeket az okokat szedjük össze, akkor ez egy magánszemélyeknek szüksége van, akár befektetési célú, akár magánhasználatú ingatlan megvételére ahhoz, hogy külső forrást vonjon be, akkor biztos, hogy adott esetben átgondolásra fog késztetni. Másik részről ugye a piac túl van már egy 5-6 évnyi permanens növekedésen, és sokan tartanak attól is, hogyha ugye a hitelmoratóriumok lejárnak, leketyegnek, akkor meghatározott mennyiségű olcsó ingatlan eleve el fogja árasztani a piacot. Tehát egy csomó olyan körülményre...
És a keresleti részét hogy látod? Bocsáss meg, mert az elmúlt időszakban, ahogy említetted, permanens növekedés volt kétségtelen, de hát azért a sztár régiók tekintetében most, hogy Budapestet és Balatont említem, azért előbb-utóbb csak megvan az a tömeg, amely tud vásárolni.
Az igazság, hogy ez a tömeg, ez ha kivásárolta magát belföldön, akkor nem fog már újabb ingatlanokat venni, mert befektette már a pénzét. Ingatlanokba vagy még olyan befektetési eszközökben, amik ő számára jónak tűnnek, de ez nem lenne baj akkor, ha most béke lenne és stabilitás a világban, mert Magyarországot ezekről az árfolyam szintekről ingatlan piaci viszonylatban már nem a belső kereslet fogja följebb vinni, hanem majd a külföldi befektetők, akik egyébként olcsó forinton és egy jó befektetési targetálást meghatározva fölkapják például Budapestet, és jól kiadható, és több ezer ingatlanból álló portfóliókat
hozhatnak. Volt ilyen egyébként, mert lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, ha nem is ekkora méretben, te például emlékszünk a spanyol vagy az íreknek a megjelenése, a spanyoloknak vagy az íreknek a megjelenése, a 2000-es évek elején, de itt voltak a németek is, utána ez a rész eltűnt, bár mondjuk ez alapvetően budapesti szituáció volt, tehát azt mondod, hogy ezek a nagy intézményi befektetők esetleg visszajöhettek.
De regionális konfliktus van, tehát egész addig, mert azért a világ nagy és máshol is be lehet fektetni, hát magyar befektetőként is folyamatosan nézegetjük a világot. Én például legutóbb a brüsszeli ingatlanpiacot néztem át, és azt tapasztaltam, hogy bizonyos prémium ingatlanok árában nem találtam magasabb négyzetméter árat, mint a budapesti árak, és kiváló brüsszeli ingatlanokról beszélgetünk. Aztán néztem a vietnámi ingatlanokat, amik ragyogó árban vannak, egy gond van, hogy ott a valós tulajdonszerzés nem megoldható, tehát az tulajdonképpen egy szinte élethosszig tartó, mert 99 évet lefedő használatnak a jogát jelenti, de nem tudom megvenni az ingatlan, nem lesz az enyém az ingatlan.
De várj, aztán... bocsáss, mert térünk vissza itt a hazai tanulós vizekre.
Na de érted, hogy miért mondom? Értem. Azért mondom, hogy a külföldi befektetők ezekre a helyekre el tudnak menni, tehát nem úri passzióból idézem ezeket most elő, hanem azért, hogy az alternatívájaként a magyar piacnak megjelennek, és ha itt háború van, ott meg nincs háború, akkor nyilván időlegesen oda távozik ez a pénz. De amerre az egészet ki akartam futtatni, hogy miért nem csökken az ingatlan árfolyam jelen pillanatban. Mert én azt gondolom, hogy az egésznek a pszichológiája az, hogy jelenleg félünk a nagyobb mennyiségű forint tartásától. Tehát pont azért, mert ukrán konfliktus, nem tudjuk, mi lesz a térségben, nem tudjuk még, milyen inflációs vagy árfolyam hatások érhetik a forintot, ezért értelemszerűen aki úgy érzi, hogy még most tud vásárolni akár egy utolsó körben, az meg fogja venni, és itt az eladó még mindig előnyben van, mert ha azt mondja, hogy most drágán adom, a vevő bizonytalanabb, hogy oké, hogy drága, még az is lehet, hogy októberre egy 5%-kal olcsóbb lesz, de mi van, ha közben mondjuk a forint, az euró eléri a 450 forintot valamilyen külpolitikai hatásnak az eredményeként. Akkor már nem fogok tudni egyáltalán venni, ezért most még veszek. Hozzáteszem, ez valószínűleg az utolsó emelkedési kör, onnantól inkább stagnálni fog az ingatlan.
Tehát azt jósolod egyébként, hogy a kis befektetői vonal ebből az irányba fog elmozdulni? És hát mondjuk itt az inflációs félelem, hogy említetted a pszichés részét, tehát a várakozás is, ugye ebből az irányba tolja. És a magyar állampapírok felé nem leszünk nyitottabbak? Hogy látod, azért egy-két konstrukció, mondjuk egy hosszabb távra szóló, azért az kecsegtető, nem?
Hát ugye az állampapírpiac már az elmúlt évben is átrendeződött, mert ugye 2019 hurrá optimista világgazdasági környezetében kibocsátásra került a szuperállampapír, ugye, ami viszont nem volt inflációkövető. Tehát az adott időszakban...
De most már van infláció.
Hát akkor infláció, is volt inflációkövető, csak akkor a két alternatíva között sokkal jobbnak tűnt az a prémium 5% feletti kamatszint, ami egyébként akkoriban egy szinte nullához közelítő jegybanki alapkamat szint mellett került kibocsátásra, tehát akkoriban ezt az emberek úgy élték meg, hogy az állam kvázi ajándékot ad nekünk, ahova elhelyezhetjük a pénzünket. Beindult az infláció, most ez teljesen más. Most igen, ahogy mondod is, az infláció követő termékek élvezik az előnyt, de mivel ugyanattól a jelenségtől fél az, aki diverzifikálja a befektetési portfólióját, ezért a forint és az állampapír részben ugyanazokat a kockázatokat szenvedi el. Persze, a kamatot megkapom, de azért látjuk azt, hogy például amikor hiperinflációs környezet is megkeletkezhet, és a háború az pont ilyen helyzeteket teremthet, de nem is kell hozzá háború. Régi beszélgetéseinkre utalok vissza, ott volt, amikor Argentínát elemeztük. Tehát egy idő után az állampapír kibocsátás olyan bizalmatlansággal országokkal találkozik a piacon. Ugye ott is a szerencsétlen argentin állam próbálkozott 20% feletti kamatszinteken értékesíteni az állampapírjait, de igazából senkinek nem kellettek, mert nem tudták az árfolyamot belőni. Szóval, hogyha ugyanazt a kockázatot akarjuk kivédeni, akkor az állampapír meg a forint egy oldalon áll, és a kézzelfoghatóbb, vagy a teljesen más gazdasági fundamentumokon alapuló termékeket keressünk. Lehet ilyen az ingatlan, lehetnek ilyenek kriptodevizák, lehetnek ilyenek devizák, és ha nem lenne ilyen ramaty állapotban a világgazdaság prognózisa, akkor lehetnének ezek részvények is. Azt kevesen tudják, hogy a mindenki által ismert Warren Buffett által menedzselt Berkshire Hathaway befektetési alapnak a második embere egy közel 100 éves, igen tekintélyes úr, Charlie Munger, ugye ő tulajdonképpen Warren Buffettnak ebben a tekintetben a társa és az üzlettársa. Ő mondta azt most egy konferencián egy fiatal befektetőnek, hogy nem irigylem magukat, mert ilyen nehéz, még soha nem volt gazdaggá válni és a gazdaságot megtartani, mint napjainkban. És pontosan azzal példálózott, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag a 70-es években egy 26 ezer dollárba kerülő ingatlan, akár csak egy jó lakhatási célokat szolgáló Los Angeles-i ingatlan, ma a milliós ár felé tart. Gyakorlatilag én azt látom, hogy az embereknek eleve dilemma, hogy mibe tegyék a pénzüket. És ezért mondom azt, hogy a forint kockázat a magyar ingatlanpiacot jelenleg még fűti.
Maradva a témánál, hiszen említette egy olyan árfolyamot, hogy szerintem sokan a szívük közé nyúltak, ne következzen be a 450-es euró, de hát ahogy látjuk versenytársaink közül, és ráadásul még feltétlenül ebbe kis bejelentkeztek az euróra, románok, bolgárok, horvátok. Ebben a szituációban, hogy látod, a magyar gazdaságpolitikának kellene erőteljes lépéseket tenni a közös uniós pénz felé. Hiszen látjuk, ugye folyamatosan beszélünk a forint árfolyamról.
Jó kérdés. Az eurónak a forinthoz miért relatív árfolyam stabilitása, ugye ez relatív, mert más devizához képest azért az euró is tud gyengülni, tehát az utóbbi éveknek a tapasztalata az, hogy a dollár adott esetben jobb befektetésnek bizonyulhatott hosszú időszakokon keresztül, de azért ez egy olyan hivogató tündérfény, ami az ilyen válságos időszakokban mindig olyan egyértelműnek láthatja a kérdés, hogy igen, igen, euró kell, hát akkor nem számolunk ezzel az árfolyam kockázattal, hát akkor nem lehet gond, akkor nem érinthet meg minket az árfolyam változás szele. Na igen ám, ez volt a helyzet például ugye a devizahiteleknek az összeomlása esetén is, és az azokból származó kockázat időszakában, a Gyurcsány érában. Na igen ám, csak nem szoktuk hozzátenni az érem másik oldalát, hogyan nyomta össze a mediterrán Európát az euró? Hogyan tette finanszírozhatatlanná az ottani gazdasági viszonyaikat az az erős deviza, amiket nem az ő, hanem a német, a holland, a belga gazdaságnak a finanszírozására találtak ki. És ha ebből indulunk ki, akkor legalábbis kettős ennek a kérdésnek a megítélése. Most nagyon jó lenne, ha nem szenvednénk el a forint árfolyam kockázatát, de amikor a gazdaságfejlesztéshez monetáris szabadság kell, amikor szabad kéz kell a financiális szempontoknak az alátámasztásához, és amikor egy olyan jegybanki politika kell, amilyen például 2015 környékétől Magyarországon is volt, hogy szabad kézzel és innovatív eszközökkel érjen hozzá a nemzetgazdaság fejlesztésének a szempontjaihoz, ott lassított volna bennünket az euró. Az LKB-nak való közvetlen kitettség, az olasz modellnek, vagy a görög modellnek az elszenvedése, egyáltalán ennek a mediterrán európai modellnek az elszenvedése szerintem nem egy vonzó út, és én tartok tőle, ha stratégiai távon, hosszú távon gondolkodunk, az euró ide vezetne. Szóval én ebben a kérdésben nem lennék ennyire egyértelmű, csak azért halkan beszélek erről, mert jelen pillanatban biztos rohadt paradicsomokkal dobálnának engem azok, akik a forint árfolyam gyengüléséből adódóan most veszteségeket vagy károkat szenvednek el. Tehát ilyenkor nagyon nehéz józanul azt mondani, hogy miért helyes a forint, mint fizetőeszköz fenntartása.
Maradva még a témánál, hiszen már az eurózunk, akkor hát hozzuk szóba, hogy közben Brüsszel és Budapest között zajlik a csata, és hát a jogállamisági mechanizmus indítás apropóján itt be vannak fagyva Brüsszelben az 1000 milliárdjaink. Hogy látod ezt a kérdéskört? lehet-e belátható időn belül itt mondani valami proféciát, hogy mi következhet be idén, és hát persze, miután több ezer milliárd forint sorsáról van szó, forintban számolva természetesen, uniós forrásokról beszélünk, az is nagy dilemma, hogy meddig bírjuk ki nélküle, és ugye ráadásul ez még devizában is van.
Ez egy nagyon, nagyon érzékeny terület, mert abban biztos voltam, hogy a választások után az Európai Unió meg fogja indítani az eljárást, már csak azért is, hogy egy üzenetet küldjön Magyarországnak, hogy lám, ha ti így, akkor mi úgy. Hogyha a kormányotok, amellyel ugye vitában állunk, és ez egy elsősorban politikai vita, tehát ennek nem a gazdasági kérdések képezik az epicentrumát, ilyen támogatottságot élvez, akkor mi pedig visszatartjuk a forrásokat. Igen ám, csak a háborús helyzet egyértelműen megmutatja szerintem, hogy mindkét rész alapvetően mégis nyitott. Tehát a magyar oldal is, és az EU-s oldal is nagyon nyitott a megegyezésre, és különböző stratégiai kérdésekben való kooperációra, és látjuk azt, hogy például a német retorikával szemben azért az, például, hogyha a szankciós politikának a konkrét elemeit nézzük, milyen közel is áll a magyar állásponthoz. Tehát a belpolitikai kommunikáció az más a németeknél, és egyébként az EU irányába is, de valójában a gazdasági érdekeink tekintetében mégis közelebb esünk. És ha az álláspontok de facto közelednek, akkor én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb a megegyezés irányába tolhatja a folyamatokat, csak lassan. Tehát lehet, hogy én most egyfajta ilyen hurrá optimista szemléletről teszek tanúbizonyságot, de én számítok arra, hogy ez a kérdés előbb-utóbb megnyugtató irányba fog számunkra rendeződni. Hogy ez milyen konkrétumok mentén megy majd végbe, azt lehet, hogy soha nem tudjuk meg, hiszen egyre inkább kezd az az érzésem kialakulni, hogy az Európai Unióban, ami magát a demokrácia, a transzparencia és a jogállamiság letéteményeseként hirdeti, valójában a háttéralkuk töltenek be nagyobb szerepet, és lehet, hogy ez soha nem is kerül majd pontos kommunikációra, hogy mi okoz az enyhülésüket, de hogy enyhülés fog bekövetkezni a kérdésben EU-s részről, az biztos.
Már ebben a műsorban is említetted, hogy átpolitizált a közgazdás szakma vélemény oldala. Választások előtt főként az ellenzéki interlandhoz sorolható közgazdászok azt mondták, hogy megszorítások kellnek a választások után. Hogy látod ezt a témakört? Kell-e megszorítás, vagy pedig a kormány megy tovább a közismert gazdaságpolitikai elképzelései útján?
Hogy kell-e megszorítás, ezt oda tudom visszavezetni, onnan indult a beszélgetésünk, hogy az attól függ, hogy mi fog történni a világgazdaságban. Itt most nincsenek zárt rendszerek, tehát minden mindennel összefügg, egy holisztikus globális gazdaságra kell gondolni. Hogyha olyan következményekkel jár ez a háború, aminek ugye a proxy háború is vetülete, akkor természetesen a megszorítás önmagában nem kizárható. Viszont, hogy jelen pillanatban nem ez a kormányzati szándék, azt világosan láthatjuk. Szerintem az ellenzéket is meglepte az, hogy a kormány még a kommunikáció szintjén sem utal azoknak az előnyös intézkedéseknek a visszavonására, vagy pedig más úton, módon való megszorításnak a bevezetésére, amire az ellenzék számított. Persze az ellenzék itt is magyarázza a bizonyítványt, és ugye kitalált egy ilyen új teóriát, vagy inkább fantazmagóriát arról, hogy a kormány az infláció útján vezeti be a megszorításokat, vagyis ugye azt mondja most az ellenzék, hogy amit a forint gyengülés és a fizetőeszköz vásárló erejének a gyengülése kvázi fiskálisan megtakarít, ez a megszorítás. Hát ez nem megszorítás, mert akkor Szlovákiában is megszorítás van? Hiszen látjuk azt, hogy a szlovákoknál még magasabb inflációs adatokat mérnek, mint nálunk. Az Egyesült Államokban megszorítások vannak? Hát szinte tükörképe a magyar infláció az Egyesült Államokban mért inflációs adatoknak. Hát hogyha ebből indulunk ki, akkor én azt gondolom, hogy a kormányzati szándék érzékelhetően nem a megszorítás, hanem valahogy a bővülés filozófiájának a fenntartása. Én azt nem látom pontosan, hogy emögött milyen terv van, hiszen a konfliktusból adódóan van itt egy nagyon nagy kettősség. Egyik részről van egy finanszírozási oldal, ami nyilvánvalóan jó EU-s kapcsolatokat igényel, Másik oldalról viszont van egy nyersanyagellátási és egyáltalán az ellátási láncokban való zavartalan részvételnek a szempontja, ami jó kereskedelmi és keleti kapcsolatokat igényel. A kettő együtt akkor volna megvalósítható, ha nem lenne az a fránya politika. De akkor, ha politikai okokból a kettő közül majd állást kell foglalnunk, és kiesik az egyik, akkor azért lehetnek itt nehézségek. Abban kell bíznunk, hogy az ukrán-orosz konfliktus megnyugtató és talán még időben történő rendezése okán erre nem kerül sor.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Kecskés András egyetemi tanár közgazdász volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége, a műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.